Egy folyamat közepén vagyunk. A tavaly elkezdett szinuszos állandósult állapotú rendszereket most periódikus állandósult állapotban vizsgáljuk. Ennek a kifutása az lesz majd hamarosan, hogy általános időfüggvényű jeleket is hasonlóan fogunk vizsgálni. De a periódikus jelek vizsgálatával megtettük az első lépést az általánosítás felé. Most már olyan függvényeket vizsgálunk, amely nem egyetlen szinuszos jelből áll, hanem többből, amelyek a frekvenciáikat tekintve szabályos rendben követik egymást, azaz egy omega 0 alapkörfrekvencia többszörösei. Tehát előző alkalommal odáig jutottunk, hogy tetszőleges periódikus jel Fourier sorba fejthető, azonban a Fourier sor konvergenciája nem egyforma a különböző jelekre. Ezeknek a jeleknek a simaságától, másképpen, vagy korrektebb módon fogalmazva, a differenciálhatóságától függ. Minél nagyobb rendben folytonosan differenciálható egy függvény, ez egyszer mind azt jelenti, hogy simább, annál gyorsabban csökkennek a Fourier együtthatók, így a sorfejtésnél, ahol ugye bár végtelen tagot nem tudunk a gyakorlatban figyelembe venni, annál kevesebb tagot kell felvennünk a számításokhoz. Tehát ez a konvergencia kérdés nem csak matematikai huncutság, hanem konkrét fontossága is van a gyakorlatban. Elsősorban azért, mert a sorfejtést egyszerűsíti, kevesebb számítással végezhető el, de később majd ennél még sokkal fontosabb dolgok is előkerülnek. A konvergencia kérdését múltkor nem sikerült teljesen befejeznem. Még egy jelenségről kell szót ejtenem, amely egy apró érdekesség, de szintén számolni kell vele a gyakorlatban. Ez pedig az úgynevezett Gibbs effektus. Tehát csupán emlékeztető, hogy hol tartunk. Önöknek ezt nem kell leírni. Tehát a konvergencia kérdésével foglalkoztunk. Ezen belül szó volt a Fourier polinomról. A konvergencia jellegéről és sebességéről. És most jön ez a speciális jelenség, a Gibbs effektus. A Gibbs effektus akkor kerül elő, amikor szakadásos függvényeket szeretnénk sorba fejteni, ahol ez a szakadás úgymond elsőfajú, azaz véges. Tételezzük fel, hogy az XT függvénynek véges, más néven elsőfajú szakadása van. T1-ben. Vázlatosan ez mondjuk valami ilyesmi lehet. Tehát itt van a T1 időpillanat, és a függvénynek van itt egy ugrása, egy hirtelen ugrása. Matematikailag ez úgy fogalmazható meg, hogy a jobb és baloldali határértékek nem egyeznek meg, azaz a tavaly tanult jelölésekkel, vagy tavaly is tanult jelölésekkel, illetve a tavalyit mindig az előző fél évet jelenti, XT1 minusz nulla nem egyenlő az XT1 plusz nullával. Tehát a baloldali határérték és a jobboldali határérték nem egyezik meg, de mind az XT1 minusz nulla, mind az XT1 plusz nulla véges marad. Ez az elsőfajú szakadás. Kérdés, Hogy viselkedik ebben az esetben a Fourier sor? A következő állításokat tehetjük. A szakadási helyen a Fourier sor az ugráshely számtani közepéhez fog tartani. A Fourier sor nyilvánvalóan folytonos függvény, hiszen folytonos függvények összege, színuszok összege. Tehát ezt a szakadást, ez a folytonos függvény úgy fogja közelíteni, hogy a szakadási helyen a számtani középhez konvergál. Ennek megfogalmazása a következő. Limes nagy n tart a végtelenhez, ugye ne felejtsék el, hogy ez a nagy n azt jelenti, hogy a Fourier polinomban hány tagig megyünk el. Hogyha végtelenhez tartunk, azaz a teljes sort figyelembe vesszük, akkor határértékben ez a baloldali határérték, tehát az xt1 minusz 0, plusz xt1 plusz 0, tehát a jobboldali határérték per 2. Ebben talán nincs is semmi meglepő. A meglepő azonban az, hogy a szakadási hely előtt és után a függvénynek egy ugrása lesz, és ez az ugrás, egy tüskének képzeljék el, majd mindjárt felrajzolom, de számítógépen is megmutatom hamarosan, ennek az ugrásnak az amplitúdója nem csökken, lényegében akárhány tagig megyünk el. Tehát ott egy nagyon kicsiny, pillanatszerű eltérés az ugrási hely előtt és után fel fog lépni. Ez a Gibbs effektusnak a lényege. Ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy a limes megint n tart a végtelenhez. Abszolút érték xt1 plusz 0, most vizsgáljuk először csak a baloldali határértéket, xt1 plusz 0 minusz x nagy n, t1 plusz 0, abszolút érték vége. Ez körülbelül egyenlő 0,09 szer abszolút érték x t1 plusz 0 minusz x t1 minusz 0. És itt a vége az abszolút értéknek. Mit jelent ez? Először nézzük az egyenlet jobb oldalát. Az abszolút érték jelben szereplő mennyiség a függvény ugrása a t1 helyen. Mivel ez a baloldali és a jobboldali határérték különbsége. Tehát ez a függvény tulajdonképpeni ugrása. Amit itt látnak, az az eredeti jelnek és a Fourier soros közelítésének a különbsége a t1 időpillanatban jobb oldalról, tehát a pozitív irány felől nézve. Tehát az ugrási hely vagy szakadási hely jobboldali határértéke a Fourier sorra nézve mindig egy kis különbséget jelent az eredetihez képest, és ez a különbség, ez nagyjából durván az ugrásnak a 10%-a. Most ezt az egyenletet kiegészíthetem itt és itt a minusszal. Tehát a baloldali határérték ugyanígy viselkedik, tehát az ugrási hely előtt is egy ugyanilyen túllövés jön létre. Igen. Nem, de igazából köszönöm, lehagytam. Tehát ez itt az x nagy n t1. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát amit itt látnak, ez a túllövés, idézőjelbe teszem, ez egy tüskeként jelentkezik, ez a tüske annál élesebb, minél több tagig megyek el, de mindig fennmarad, és nagyjából az ugrásnak a 10%-a. Hogyha visszatérek az előző órán vizsgált négyszögjelre, amelynek itt most felrajzolom egy periódusát, Hát esetleg a folytatást is, mert akkor talán jobban látszik. Ez itt 1, ez itt mínusz 1 volt ugyebár. És felveszem egy viszonylag magas rendű közelítését, akkor azt kell látnom, hogy hát itt hullámosan ugyan, de elég jól közelíti a négyszögjelet a Fourier polinom, de itt a végén lesz egy tüske, utána leszalad, itt a számtani középhez konvergál, tehát átmegy ezen a ponton, és itt is megjelenik a tüske, majd egy kis hullámzás, és folytatható, itt is van egy tüske, meg itt is van egy tüske, és így tovább, és erre is folytatható. Mivel a függvény ugrása a szakadási helyen 2, ezért ennek a tüskének a teteje körülbelül 1,18-nál lesz. Tehát minél tovább megyek a tagszámmal, itt a plató tetején annál jobb a közelítés, a végén már észre se veszem a hullámosságot, de ez a kis tüske megmarad. Erről előző órán volt szó, hogy tudnélik pontszerű konvergenciát nem biztosít a Fourier sor szakadásos függvényekre. Következő pont, római 4-es, Parseval tétele. Eddig egyetlen jelről volt szó, most két azonos periódusú, periódikus jel szorzatát vizsgáljuk, és majd annak integrálját. Tegyük fel, hogy van két periódikus jelünk, XT és YT. Ezek periódikus jelek, azonos periódus idővel, tehát a nagy T, és emiatt az omega 0 alapkörfrekvencia ugyanaz. Mindkét jel Fourier sorba fejthető, én most a mérnöki valós alakot írom fel. Tehát az XT jelet felírom, X0 plusz szumma K megy 1-től végtelenig. XK kalap szorozva koszinusz, K omega 0 T plusz valami alfa K kezdőfázis. Az YT jel pedig legyen Fourier sorba fejtve, Y0 plusz szumma ugyanúgy K megy 1-től végtelenig, nagy YK kalap szorozva koszinusz K omega 0 T plusz beta K. Vizsgáljuk most ennek a kettőnek a szorzatát, tehát szorozzuk össze XT-t az YT-vel, akkor mindenféle vegyes tagokat kapok. Jellemzően ugye bár lesz egy X0-szor Y0, azután lesznek olyan tagok, hogy X0-szor szumma K megy 1-től végtelenig, YK kalap koszinusz K omega 0 T plusz beta K, plusz nyilván lesznek olyan tagok is, ahol Y0-szor szumma K megy 1-től végtelenig XK kalap, szorozva koszinusz K omega 0 T plusz alfa K, és végül lesznek olyan tagok, amelyeket csak egy kettő szummával tudok tömören leírni. Itt a K mellé felveszem az L szummázási változót is. Tehát menjen először K 1-től végtelenig, aztán L ugyancsak 1-től végtelenig, és itt pedig olyan tagok lesznek, hogy XK kalapszor YL kalapszor koszinusz K omega 0 T plusz alfa K szorozva koszinusz L omega 0 T plusz beta K, ugyebár. Tehát meglehetősen sok tagot számlál ez a szorzat, ha felbontom. De igazából nem ez a szorzat érdekel engem a párszeváltétele kapcsán, hanem ennek a szorzatnak az egy periódusra vett integrálja. Könnyen belátható, és lehet, hogy matematikából tanulták is, hogyha veszem az 1 per nagy t-szer integrál egy periódusra x t-szer y t-t, tehát integrálom az idő szerint és elosztom a periódus hosszal, akkor ebből a rengeteg tagból egy ehhez képest varázslatosan egyszerű alakot kapok, melyben az első tag x0-szor y0, azaz a két középérték szorzata, a többi pedig az 1/2-szer szumma k megy 1-től végtelenig, xk kalapszor yk kalap szorozva koszinusz alfa k minusz béta k alakban írható. Ez Parseval tételének legáltalánosabb alakja, amely tehát két azonos periódusú periódikus jel szorzatának egy periódusra vett integráljáról szól. Ennek számos gyakorlati alkalmazása van, de mielőtt ezekre rátérnénk, nézzük meg egy kicsit annak az okát, hogy miért lesz ez az integrál végül is egyszerűbb, mint a szorzat maga. Matematikából tanulták a függvények ortogonalitását, és azt is tudják, hogy a Fourier-sor alapja egy ortogonális bázis, amelyet a koszinusz és szinusz függvények alkotnak. Az ortogonalitás itt azt jelenti, hogy ezen függvények belső szorzata nullát ad. Ez a belső szorzat a lineáris algebra vektorfogalmának analógiájára létezik, és egy integrállal definiáljuk. Periódikus jelek esetén tulajdonképpen ez a szorzat integrál, tehát a szorzatnak az integrálja, definiálja a függvények belső szorzatát. Na most, ha vesszük ezeket a tagokat, akkor ezek közül számos olyan van, ahol különböző frekvenciájú koszinuszok és szinuszok lesznek összeszorozva, bocsánat, itt csak koszinuszokról van szó, és az ortogonalitás, ezen különböző frekvenciájú szinuszok, vagy illetve koszinuszok ortogonalitása éppen abban testesül meg, hogy ezeknek az egyperiódusra vett integrálja nulla lesz. Tehát egy csomó tag kiesik, csak azok maradnak meg, csak azok adnak zérustól különböző integrált ebben az összegben, amelyekben a frekvencia megegyezik, tehát amelyekben k egyenlő L-lel. És ha ezeket integrálom, most igazán nem szeretném részletezni, lehet, hogy ezt megtették matekból is, ezt úgy szokták tanítani, akkor ezt kapják. Itt megjelenik a kezdőfázisok különbsége, mindegy, hogy milyen sorrendben veszem a különbséget, hiszen a koszinusz páros függvény, tehát lehetne beta k minusz alfa k is, és ebben a nagyon egyszerű alakban adódik. Nézzük a Parseval tételének néhány alkalmazását. Nem mondom el az összeset, mert nem vagyok abban a helyzetben, de előre bocsájtom, hogy Parseval tétele még legalább 4-5-ször előkerül a fél év folyamán különböző formában. Ott majd további alkalmazását látják. Hát ha már kettest írtam, akkor ide hadd írek egy egyest, jó? Tehát ez a függvénynek a tételnek a bevezetése. A legkézenfekvőbb alkalmazás az effektív érték. Egy jel effektív értéke. Kiszámítható Parseval tételével. Ebben az esetben az yt egyenlő xt-vel. Tehát a függvényt önmagával szorozzuk és integráljuk. Nézzük, mit kapunk. Hát rögtön az effektív értéke definíció szerint, mert ugyebár az 1 per nagy t integrál nullától nagy t-ig x négyzet t dt, ez nem más, mint az előző órán definiált effektív érték. Parseval tétele alapján ez az effektív érték pedig úgy írható, hogy x0 négyzeten plusz 1 kettedszer szumma k megy 1-től végtelenig xk kalap négyzet. A koszinusz eltűnik, mert ugye koszinusz 0 az 1. Ez még egy kicsit tovább alakítandó. X0 négyzet plusz, vigyük be az 1 kettedet, következőképpen szumma k megy 1-től végtelenig xk kalap per gyök 2 a négyzeten. A gyökvonás nem hiányzik, innen hiányzik egy négyzet. Köszönöm, hogy szólt. Tehát ez az effektív érték négyzete, amit felírtam, mert ugye ebből még gyököt kell vonni, hogy az effektív értéket megkapjam. Tehát egyelőre most a négyzetével foglalkozunk, hogy ne kelljen mindig a gyököt kiírni. Köszönöm. Nos, hogy egy kicsit jobban átlássuk, hogy mit is jelent ez a formula, ezért bontsuk harmonikusokra a periodikus jelet, ez ugyebár a Fourier sor, de most foglalkozunk az egyes tagokkal. Ezek az úgynevezett harmonikusok. Vagy harmonikus összetevők. Jelöljük a jel állandó összetevőjét ezzel a nulla felső indexel, ezt zárójelbe teszem, nehogy hatványnak nézzék. Tehát az x0t az legyen azonos az x0-val. Tehát a jel állandó összetevőjét megfeleltetjük egy függvénynek, ez az x0t. Hasonlóan legyen az x1t az első harmonikus, ezt alapharmonikusnak nevezzük ugyebár. Ez egyenlő x1 kalap koszinusz omega 0t plusz valami ρ1. És így tovább, még a második harmonikust felírom. X2t egyenlő nagy x kalap 2 koszinusz 2 omega 0t plusz ρ2. Azt hiszem, ez folytatható. Ezekre az összetevőkre külön-külön értelmezhető az effektív érték. Az állandó jelre nyilván önmagát kapom, tehát az x0 effektív egyenlő nagy x0. A többi pedig tisztán koszinuszos jel, amelyeknek effektív értéke az amplitúdó gyökketted része. Tehát az x1 effektív azaz x1 kalap per gyök 2, és hasonlóan x2 effektív, azaz x2 kalap per gyök 2. Vagyis amit ebben a formulában látunk, az nem más, mint a Fourier sor egyes harmonikusainak effektív értéke, erről szól ez a formula. Ennek megfelelően ez az effektív érték egyszerűbb alakban írható, és akkor most már tényleg az effektív értéket magát írom fel. X effektív, ezek szerint úgy írható fel, mint gyök alatt, szumma k megy nullától végtelenig, nagy x, felső index zárójelben k, effektív a négyzeten. Tehát a jel effektív értéke az egyes harmonikusai effektív értéke négyzetösszegének a gyöke. Ugye ezt ne kelljen mindig ilyen bonyolultan elmondani, ezért felírom, hogy ez nem más, mint a geometriai összeg, ugye a Pitagorasz tétellel való hasonlóság alapján ez a geometriai összeg. Tehát egy periodikus jel effektív értéke az összetevői effektív értékének geometriai összege. Ilyen egyszerű ez a formula. Na most mi ennek a formulának a jelentősége? Magát az effektív értéket nem nehéz számolni. A jelünk, mondjuk egy négyszögjel, egy háromszögjel viszonylag egyszerűen leírható analitikus alakban, és ezt az integrálást általában nem nehéz elvégezni. Ugye, ha négyzetre emeljük, akkor se túlságosan nehéz. Tehát ennek a képletnek a jelentősége nem az, hogy a jel effektív értékét meg tudjuk határozni, mert az egy integrállal valószínűleg egyszerű. A képlet jelentősége az, hogy a Fourier sor, illetve az azt közelítő Fourier polinom effektív értékét tudjuk ilyen módon meghatározni. Mert hogy az x effektív értéket közelítő xn effektív, tehát az n-et fokú Fourier polinomos közelítés effektív értéke, az ugyanez, csak a szummában k nem nullától végtelenig megy, hanem csak n-ig. Ez az egész pedig arra jó, hogy a Fourier polinomos közelítésünk hibáját meg tudjuk becsülni. Minél távolabb van az n-et fokú közelítés effektív értéke a jel tényleges effektív értékétől, annál rosszabb a közelítésünk, és megfordítva. A Fourier polinom effektív értékével, amely a Parseval tétele alapján könnyen számolható, tudunk egy hibát definiálni a közelítésre. Tehát a közelítés hibáját tudjuk egy módon definiálni. Tehát a tétel következő alkalmazása a sorfejtés hibájának becslése. Amely az előbbiek közvetlen folyománya. Definiálok egy epsilon n relatív hibát, ahol az n azt jelenti, hogy ez az n-ed fokú közelítés, vagy n-ed rendű közelítés hibája. És ez legyen a következő. Vegyük az eredeti jel effektív értékét, vonjuk ki ebből az n-et fokú közelítés, vagy n-et rendű közelítés effektív értékét, és mindezt viszonyítsuk a pontos effektív értékhez. Tehát ez egy százalékban megadható relatív hiba lesz, amely az effektív értékek viszonylagos különbségét vizsgálja. Mit gondolnak, miért nem tettem abszolút értéket a számlálóba? Egyszerű, azért, mert az n-ed rendű közelítés effektív értéke mindig kisebb, mint az eredeti jel effektív értéke, mert ha megnézik itt a gyök alatt, csupa négyzetszám szerepel. Tehát ahogy az n-et növelem, úgy mindig csak pozitív tagok kerülnek a gyökjel alá, és nyilván határértékben megkapom az x effektív értékét. Ebből következik, hogy a közelítés, az n-ed rendű Fourier polinomos közelítés effektív értéke mindig kisebb, mint az eredeti jel effektív értéke. Ezért nem tettem oda abszolút értéket. Ez egy százalékos hiba, amelyel tehát a sorfejtés hibája megbecsülhető, de néha félrevezető. Mert hogy effektív értékben nagyon gyorsan konvergál a Fourier sor. Például négyszögjelre az epsilon 3 körülbelül 10%. Tehát a harmadrendű Fourier polinomos közelítés hibája 10%, ha effektív értékben mérem. Hány tagból áll a négyszögjelnél ez a harmadfokú közelítés, vagy harmadrendű közelítés. Ez mindössze kettőből, ugye előző alkalommal szerepelt a négyszögjel felbontása. Ott van egy omega nullás színusz, meg egy három omega nullás színusz. Ebből ez a két tag, amely mondom csak el, nagyon távol áll a négyszögjeltől, de effektív értékben mégis viszonylag közel. Inkább itt folytatom. Még mindig a Parsevalt ételnél maradva, az effektív értékekkel egy újabb alaktényezőt tudok definiálni, amit a szerdai órán csak megemlítettem. Ez a gyakorlatban fontos, úgynevezett torzítási tényező. Angol neve, vagy rövidítése THD, a Total Harmonic Distortion. Tehát harmonikus torzítás, ha lefordítom. Németből eredő, de magyarban is gyakran használt elnevezése pedig a Clear Factor. K-L-I-R-R faktor, amely a német clearen csengeni. Vagy csörögni. Szóból származik. Ha működik a technika, akkor hamarosan demonstrálni tudom, hogy miért hívják clear faktornak. Térjünk rá akkor a definícióra, amely most már megtehető. Ezt kis K-val szokták jelölni, de mégis nagyja jelölöm, nehogy összekeverjék a harmonikus indexel, amit már oly sokszor használtam. Tehát ezt K-val jelölik. És ez nem más, mint a felharmonikus tartalom effektív értéke az alapharmonikus effektív értékéhez viszonyítva. Inkább a formulát írom, mert az talán áttekinthetőbb. A számlálóba kerüljön a felharmonikus tartalom effektív értéke, amely a felharmonikusok effektív értékeinek geometriai összege. Tehát kezdjük. A második felharmonikus effektív értékének négyzetével, azután a harmadik felharmonikus effektív érték négyzete jön, és így tovább. És mindez törve, vagyis viszonyítva az alapharmonikus effektív értékéhez. Az ott látható geometriai összeg miatt ez másképp is megfogalmazható, és ugyanazt kapom. Vegyük először a teljes jel effektív értékének négyzetét, és vonjuk le belőle az alapharmonikusét, ez is négyzeten van, valamint még vonjuk le az esetleges állandó összetevő négyzetét, hiszen a teljes jel effektív értékében ez is megjelenik. Hát inkább úgy írom, hogy x0 négyzet, mert egyszerűbb. És ebből gyököt vonok. A nevezőben ugyanúgy az alapharmonikus effektív értéke szerepel. Na most, hogy lássuk a fától az erdőt, ez a faktor valóban a színuszostól való eltérést méri abban az értelemben, hogy ha tiszta színusz vagy koszínusz jelet vizsgálok, annak a felharmonikus tartalma nulla, így a számláló nulla és a clear faktor is nulla lesz. Tehát tiszta színuszos jelre ez a clear faktor nulla. Ezzel a tényezővel szokás az úgynevezett nem lineáris torzítást jellemezni. Hadd világítsam meg, hogy mit jelent a nem lineáris torzítás. Jelek és rendszerek egyből tanulták, hogy egy lineáris rendszer szinuszos gerjesztésre szinuszos választ ad, mégpedig ugyanakkor a frekvenciával. Csak egy nem lineáris rendszer képes arra, hogy egy egyfrekvenciás szinuszos gerjesztésre több különböző frekvenciával válaszol. És éppen ezt hívjuk nem lineáris torzításnak, tehát ha egy nem lineáris rendszert szinuszos jellel táplálunk, akkor a válaszban több felharmonikus megjelenhet, és ezeknek a meglétét mérhetjük számszerűen a torzítási tényezővel, vagyis a clear faktorral. A jelek egyből ezt talán nem lehetett annyira hangsúlyozni, hiszen ha jól tudom, akkor a nem lineáris hálózatok megelőzik a szinuszos állandósult állapotot, de hát ez nem jelenti azt, hogy nem linearitás ne lépne fel máshol ilyen összefüggésben. Most többen mondták, hogy sietnének haza, ezért egy rövid szünetet fogok majd tartani, sőt, tulajdonképpen most meg fogom tartani ezt a rövid szünetet. Ez egy szűk 10 perc, be szeretném állítani a projektort meg a vásznat, addig menjenek el, de ne menjenek el nagyon messzire. Az interneten tucatszám találnak olyan kis appletet, programot, amellyel a Fourier-sorfejtés demonstrálható. Ezek közül én egyet szeretnék bemutatni, de érdemes megjegyezni a címet, mert ezen az oldalon számos olyan kis demo program található, amely a későbbiekben is hasznos lehet. Úgy tudom, hogy jelek és rendszerek egyből is volt már fönn néhány áramköri szimuláció, amely szemléletessé tette az anyagot. Majd ha elektromágneses tereket tanulnak, akkor itt számos olyan megjelenítés, demonstrációs program van, amely érthetőbbé teszi az anyagot. Én most tehát a Fourier-sorfejtős appletet szeretném bemutatni önöknek. Megvan. Szinte ki sem merem nagyítani. Azért megpróbálom. Jó. Nem, mert akkor az alját nem nagyon látják. Hát talán látják. Jó. Nos, egy négyszögjel Fourier sorát látják. Nem merném megszámolni, hogy hány tagig. Itt látják a tagok számát. Vonalas spektrum segítségével van itt ábrázolva. A felső diagram a színuszjeleket mutatja, a színuszjelek amplitúdóját mutatja harmonikusonként, harmonikus frekvenciánként, az alsó pedig a koszinuszos összetevőket. Mivel páratlan jelről van szó, ez az, amit előző órán is láttak a táblánál, ezért ez csak színuszokból áll. Ha az egérrel végigmegyek a harmonikusok felett, az összetevők felett, akkor azok megjelennek. Látják, hogy egyre csökkennek az amplitúdók. Azt is látják, hogy minden páros indexű kimarad, még a színuszok közül is, úgy, ahogy ezt látták a múltkori képletben. És látják, hogy az amplitúdók csökkennek, azt is tudják már, hogy 1 per k rendben van ez a csökkenés. A színuszos-koszínuszos felbontás, ugye, amely a matematikai valós alakra utal, az nekünk kevésbé hasznos, ezt át lehet állítani itt az amplitúdó és fázis ábrázolására. És akkor ez talán már ismerősebb lehet. Itt ugyanazok az összetevők vannak, de itt az amplitúdókat látják, itt látják hozzá a fázis szögeket. Tehát ezek koszínusz jelek, ide föl is van írva, a függvény alá fel van írva, hogy néz ki az időfüggvény, és koszinusz x minusz pi fél, amit látnak, és itt lent látható ez a minusz pi feles kezdőfázis. El lehet ezzel úgy is játszani, hogy növelem, illetve csökkentem a tagok számát. Hát induljunk el először lentről. Ez egy elsőrendű közelítés. Az elsőrendű közelítés csak az alapharmonikusból áll, amelyet itt látnak. A következő egy harmadrendű közelítés. A másodrend kimarad, mert az nulla. Tehát amit itt látnak, ez a harmadrendű közelítés. Ahogy ezt itt nyomogatom, úgy lépnek be az újabb és újabb tagok. Ez egy ötödrendű, ez a hetedrendű, kilenced, tizenegyed. És akkor most ezt növelem tovább, tovább és tovább. És egyre jobban rásimul a négyszögjelre a közelítés, de a túllövés a szakadási hely előtt és után az megmarad, mégpedig változatlan amplitúdóval. Ez az óra elején tárgyalt gipsz effektus vagy gipsz jelenség. Bármeddig növelhetem, hát még tovább is növelhetem, nagyon jó kis eplet ez, de a lényeget így is látják. Nézzünk most egy másik jelet, legyen ez a háromszög. Ennek a sorát eddig nem állítottuk elő, majd hamarosan szerepel egy példa keretében, de mivel folytonos jelről van szó, amely mínusz egyedrendben folytonosan differenciálható, ezért a Fourier együtthatói 1 per k négyzet szerint csökkennek. Látják, hogy ez a csökkenés sokkal gyorsabb, mint a négyszögjelnél volt. És ezért jóval kevesebb tagra is viszonylag pontos eredményt kapunk. Hát megint induljunk el lentről, alapharmonikus, már ez is elég jó rásimul a háromszögre. De ha felveszem a harmadik, ötödik, hetedik, stb., hát gyakorlatilag rásimult. Ha rámegyek az egyes összetevőkre, akkor itt is láthatom, hogy miről van szó, és az amplitúdokról leolvasható, hogy ezek igen határozottan csökkennek. Mivel ez az időfüggvény páros, ezért csupán koszinuszokból áll, ez onnan is látszik, hogy a kezdőfázis végig nulla, de onnan is látszana, hogy ha ezt átkapcsolom, akkor a szinuszok nullák, és csak a koszinuszoknál van nullától különböző összetevő. Azért visszakapcsolom ezt, mert ez nekünk fontosabb. Most nézzünk egy egészen egyszerű koszinusz jelet. Ahogy ez várható, a koszinusz jel egyetlen összetevőből áll, és az összes többi Fourier együttható nulla, vagyis ennek a felharmonikus tartalma nulla. Mi történik akkor, hogyha egyenirányítom a jelet? Kétféle egyenirányításról szoktunk beszélni, egyszerű és kétoldalas egyenirányításról. Ez a rectify, az egyszerű, amely csak levágja a függvénynek a negatív tartományát. Látják, hogy itt megjelennek mindenféle összetevők, de továbbra is az alapharmonikus dominál, nyilvánvalóan. Valamint azt is láthatják, hogy ennek a jelnek a középértéke nem nulla. Itt megjelent a középérték, amely az eddig vizsgált függvényeknél mind nulla volt. Ez tehát a középérték. Ha visszaállítom a koszinusz jelet, és most benyomom a full rectify-t, ez a kétoldalas egyenirányítás. Ennek hasonló a spektrum, de azért kicsit más. A középérték itt nagyobb, mint az egyoldalas vagy egyszerű egyenirányításnál, ahogy ez várható is. Itt látják az ábrán, és így csökkennek az együtthatók. Érdekes a Fourier sora. Még egy jelet bemutatnék, ez a fűrészfog, szakadásos jel. Itt is tanulmányozható a gipsz jelenség, az együtthatók itt is 1 per k szerint csökkennek, a fázisok egy kicsit másképpen vannak, de ha növelem a tagokat, akkor ez is rásimul, eltekintve a kis tüskétől a szakadási hely előtt és után. Említettem, hogy demonstrálni fogom, ha sikerül, hogy a clear faktort miért is hívjuk clear faktornak. Itt egy 220 Hz-es A hangot hallanak, ez a fűrészfogjel alapharmonikusa, amit itt látnak. Ha újabb tagokat léptetek be, akkor hallani fogják, hogy ez nem változtatja meg ezt a hangot alapvetően, csak színt ad neki. És amint hallják, ettől más a csengés, tulajdonképpen inkább csörgésnek nevezném, vagy csörömpölésnek, és ezen felharmonikusok megjelenésével a clear faktorunk is megnövekedett. Ez tehát a már letörölt clear faktornak a hallható magyarázata. Mondjuk kicsit ebből a szempontból szerintem nem jó az eblet, mert azonos hangerővel adja hozzá a felharmonikusokat. Nézzük meg ugyanezt a háromszögjelre. Itt is az alapharmonikus van csak. Itt is van csengés, de sokkal kisebb, mint a fűrészfognál. A háromszögjel clear faktora kisebb, mint a fűrészfog jelé. Általában a szakadásos jelek felharmonikus tartalma nagyobb, és ezért a torzítási tényező is nagyobb értéket ad. Hát ezzel nagyjából kiismerítettük ezt az epletet, itt még sok mindent lehet csinálni, olyan dolgokat is, amiket nem tanultunk eddig, de később előkerül majd, mint a mintavételezés és esetleg a kvantálás, ezekben most nem szeretnék belemenni. Nos, akkor innen folytatnám az anyagot. Egy kicsit még mindig a jeleknél maradva. Arról, hogy hogyan lehet a sorfejtést egyszerűen számítógéppel elvégezni. Az a lehetőség mindig működik, hogy a sorfejtő formulákban szereplő integrált numerikusan kiértékelem, sőt, vannak olyan segédprogramok is, amelyek ezt az integrált esetleg analitikus alakban is elő tudják állítani. Azonban van erre egy hatékonyabb módszer, legalábbis mérnöki szempontból hatékonyabb, ez pedig a gyors Fourier transformáció alkalmazása, melynek angol neve Fast Fourier Transform, és rövidítése FFT, talán ilyen néven találkoztak vele. Tehát legyen a cím, sorfejtés numerikus módszerrel, és itt annak járunk utána, hogy a sorfejtő formulák hogyan vezethetők vissza az FFT algoritmusra. Ehhez először az FFT-t szeretném definiálni. Nem tudom, programozásból szó volt már erről? Ez tehát a Fast Fourier Transform. Vegyünk két komplex elemű vektort, A-t és B-t, melyeknek elemszáma, vagyis dimenziója legyen nagy L. Tehát L elemű komplex vektorokról van szó. Ekkor azt mondjuk, hogy B egyenlő FFT A, tehát a B vektor az A gyors Fourier transformátja, ha a B-nek a komponenseit a következő formula adja. Egy kicsit az indexelésen trükközni kell, úgyhogy azt mondom, hogy B K plusz egyedik indexű eleme, az egyenlő szumma, I megy nullától nagy L mínusz egyig, A I plusz egy szorozva E ad mínusz J-szer K-szor I-szer két pi per nagy L. Ahol természetesen K megy nullától nagy L mínusz egyig. Az indexeléssel azért kell trükközni, mert a vektorokat hagyományosan egytől kezdjük el indexelni. Mert azt is mondhatnám, és ez bizonyos, vagy egyes programnyelvekhez jobban illeszkedik, hogy indexeljük nullától a vektorokat, és akkor ezt nem kell nagyon ragozni. Tehát ez a formula definiálja a gyors Fourier transformációt, és erre hatékony, nagyon hatékony számítógépes algoritmus írható, hogyha az L elemszám kettőnek egész számú hatványa. Tehát hatékony algoritmus, ha az L az kettő az M-ediken. Az FSC algoritmus több ezer példányban le van programozva, mindenféle matematikai segédprogramokban is felelhető. Így például a MATLABban, illetve Octave-ban létezik az Y egyenlő FFTX függvény, amely az említett formulát értékeli ki. Tetszőleges elemszámra, vektor elemszámra működik az FFT, de igazán hatékony, mint említettem, a kettő egész számú hatványaira lesz. És most nézzük a Fourier sor együtthatóit. Kezdjük azzal, hogy az idő tengelyen egy periódusnak megfelelő időtartományt, mondjuk nullától nagy T-ig, felosztunk kis delta T nagyságú intervallumokra, amely intervallumból összesen nagy L darab van. Vagyis felírható, hogy a nagy T egyenlő L szer delta T, illetve hogy a delta T egyenlő nagy T per L. Foglalkozzunk a komplex Fourier együtthatóval. A k-adik indexű komplex Fourier együttható az 1 per nagy T szer integrál nullától nagy T-ig x T szer E ad minusz J szer K szor omega 0 T dt formulával számolható, ahogy ez az előző előadáson szerepelt. Helyettesítsük, illetve közelítsük ezt az integrált egy összeggel, mégpedig egy alsó téglány összeggel. Az 1 per nagy T helyett rögtön beírom, hogy 1 per nagy L szer delta T, az integrál helyett pedig egy szummát. Szumma menjen i-től, i egyenlő, szumma i megy nullától nagy L minusz 1-ig. X, az x jelet veszem az i-szer delta t helyen, tehát minden intervallum alján. Szorozva e ad minusz j-szer k-szor, és akkor az omega nullát felírjuk 2pi per nagy t alakban. A T helyébe pedig I-szer delta T-t írhatok. A delta T helyett pedig beírom a nagy T per L tagot. És akkor a végén még szoroznom kell az egészet delta T-vel. Tehát így lesz belőle téglány összeg. Tehát az alsó határnál minden intervallum alján veszem a függvényértéket, megszorzom a delta T szélességgel. Amint látják, delta T-vel lehet itt egyszerűsíteni, és a kitevőben pedig a nagy T-vel. Vagyis azt kapom, ez még itt éppen kifér, hogy 1 per nagy L-szer, szumma i megy nullától nagy L minusz 1-ig, x mintája az i-szer delta T helyen, szorozva E ad minusz J-szer K-szor I-szer 2pi per nagy L. És ebben a szummában rögtön felismerhetik az FFT-t. Vagyis ha veszek egy olyan, hát általában komplex elemű vektor, de itt nekem csak valós értékekre van szükségem, tehát veszek egy vektort, amelyet feltöltök az időfüggvény egy periódusának mintáival, és végrehajtom rajta az FFT-t, majd elosztom az L-lel, ami egy egyszerű osztás, akkor ebből megkapom a Fourier együtthatókat egy vektorban. Tehát ezt egy kicsit konkrétabban megfogalmazva, ha az A i plusz egyedik eleme, tehát ha az A vektor i plusz egyedik eleme az x i-edik mintája, azaz x helyettesítési értéke az i-szer delta t helyen, és B vektor egyenlő FFT A vektor per L, akkor a k-adik indexű komplex Fourier együttható az nem más, mint ennek a B vektornak a k plusz egyedik eleme, ahol k megy nullától nagy L minusz egyig. Tehát azt az érdekes eredményt kapjuk, hogy ha növeljük a felbontást, vagyis az egy periódust, a periódust több részre osztjuk, akkor egyrészt pontosabban megkapjuk a Fourier együtthatót, másrészt rögtön többet is kapunk belőle. Na most azért megjegyzem, hogy ez itt valójában nem nagy L-1, hanem csak kb. Nagy L per 2 független Fourier együtthatót kapok, mert az FFT-ből jól látszik, hogy a B nagy L minusz K az a BK komplex konjugáltja kell legyen. Vagyis nagyjából az L per 2. indexű tagtól fölfele már nem kapok új információt, csak a korábbi tagoknak a konjugátjait. De hát mindegy, ez a lényegen nem változtat, az FFT segítségével nagyon gyorsan el tudom intézni ezt a sorfejtést. Ezzel most befejeztük a jelek tárgyalását, tehát a periodikus jelek tárgyalását, és legfőbb ideje annak, hogy rátérjünk a rendszerekre. Pont. Lineáris invariáns rendszer, gerjesztés-válasz kapcsolata, ugye ezt a rövidítést használták már tavaly is, illetve előző fél évben, periodikus állandósult állapotban. Nézzük először a válaszjel számítását. Ehhez tételezzük fel, hogy van egy rendszerünk, most ezt a leegyszerűsített rendszerschémát, vagyis a dobozt használom, amelynek bemenete UT, kimenete YT időfüggvény, és ez egy folytonos idejű lineáris invariáns rendszer. Az ilyen rendszer szinuszos állandósult állapotban jellemezhető volt az átviteli tényezővel, illetve ha az átviteli tényezőt, gyerekegyes anyag, az omega függvényében szemlélem, akkor a HJ omega úgynevezett átviteli karakterisztikával. Ezt másképp úgy is mondjuk, hogy a lineáris invariáns rendszer a frekvencia tartományban az átviteli karakterisztikájával egyértelműen jellemezhető. Ha OT periódikus, akkor a rendszer linearitásából következik, hogy az YT is az. Tehát, ha UT plusz nagy T egyenlő UT-vel bármely T-re, emlékezzenek vissza, ez jelentette a jel periódikus voltát, akkor a linearitás miatt, a rendszer linearitása miatt a válaszjel is periódikus, mégpedig ugyanezzel a periódus idővel. Ez azért van, mert a linearitás miatt szinuszos bemenetre a lineáris rendszer csak egy ugyanolyan frekvenciájú másik szinuszos jelet képes kibocsájtani. Ezt jelek és rendszerek egyből tanulták, sőt ezt bizonyítani is lehet, talán bizonyították is. Ha periódikus jelről van szó, az felfogható szinuszos jelek szuperpozíciójaként, és a szuperpozíció elv segítségével így összetevőnként vizsgálhatjuk a rendszer gerjesztés válasz kapcsolatát. Ha összetevőnként tudjuk vizsgálni, akkor a bemenet, vagyis a gerjesztés adott frekvenciájú szinuszos összetevőjére a válaszjelben is csak egy ugyanolyan frekvenciájú szinuszos összetevő jelenhet meg, és hogyha ezeket a túloldalon összerakom, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy egy ugyanolyan periódusú, periódikus jelet kapok. Fogalmazzuk meg ezt matematikai alakban. Bontsuk fel mind a gerjesztést, mind a választ Fourier-soros alakban. UT legyen U0, és mivel itt gyakorlati dolgokról van szó, ezért a Fourier-sor helyett használjuk a Fourier-polinomos közelítést, n-nedrendűt, tehát UT körülbelül egyenlő U0 plusz szumma K megy 1-től nagy n-ig. UK kalap szorozva koszinusz K omega 0 T plusz ρ UK. Hát ezzel a kettős indexel jelölöm, az egyik csak egy jelölés, a másik valódi index, de remélhetőleg logikus. Ugyanez a válaszjelre Y0 plusz szumma K megy 1-től nagy n-ig YK kalap szorozva koszinusz K omega 0 T plusz ρ YK. Ahhoz, hogy profitáljunk a jelek egyből tanult szinuszos számítási módszerből, definiáljuk mindkét jelre, gerjesztésre és válaszra az egyes harmonikus összetevő komplex amplitúdóját. Ez a következőképpen történik. Az UK felülvonás, vagyis a gerjesztés K-adik harmonikus összetevőjének komplex amplitúdója, az legyen U0 a K egyenlő nullára, tehát maga a középérték. K nagyobb nullára pedig az UK kalapszor E ad J ρ UK. És hasonlóan definiáljuk a válaszjel K-adik indexű harmonikus összetevőjének, vagyis koszinuszos összetevőjének komplex amplitúdóját. úgy, hogy y0, ha k egyenlő 0, illetve y k csúcsszor e ad j ró y k, ha k nagyobb egyenlő 1. Erre a felbontásra a szuperpozíció elv nagyon egyszerűen megfogalmazható. Amely azt jelenti, hogy ezeket a különböző frekvenciájú szinuszos gerjesztéseket külön-külön tekintem, és ezekre egyesével kiszámolom a választ egymástól függetlenül, majd ezeket összeadva megkapom a periodikus válaszjel időfüggvényét. Ez a következő formulákkal foglalható össze. Az yk, tehát a válasz k-adik harmonikus összetevőjének komplex amplitúdója, az a hk átviteli tényező szorozva az uk komplexel, ahol a hk átviteli tényező a hj omega átviteli karakterisztika helyettesítési értékeként kapható, mégpedig az omega egyenlő k szor omega 0 helyettesítéssel. Ezt röviden úgy is szoktuk írni, hogy hj k omega 0. Ebben a képletben foglalható össze a periódikus állandósult állapotban a gerjesztés-válasz kapcsolat, tehát a gerjesztés és a válasz kapcsolata. Tehát a gerjesztés összetevőinek komplex amplitudóját megfeleltethetem a válaszjelben az ugyanolyan frekvenciájú összetevő, koszinuszos összetevő komplex amplitudójának. És a kettő között az átviteli tényező teremt kapcsolatot, amely átviteli tényező nyilvánvalóan frekvencia függő, és amely az átviteli karakterisztikából kapható a megfelelő harmonikus frekvencia behelyettesítésével. És akkor itt rögtön látják, hogy mi értelme van az átviteli karakterisztikának, amely talán jelek és rendszerek egyből még nem volt világos, hiszen ott csak egy frekvenciás szinuszos állandósult állapotot számoltak. Nos, ebben az esetben végtelen sok frekvencia előkerülhet, illetve hát a közelítéstől függően legalább nagy n darab, és ezek helyettesítéssel megkaphatók. Rögtön érdemes belegondolni a következőbe. A szuperpozíció elvet én felfoghatnám másképpen is. Ha veszek egy hálózatot, és ilyen példát majd a gyakorlaton látni fognak, akkor egy több különböző frekvenciát tartalmazó gerjesztést úgy is tekinthetek, hogy a válaszjel az különböző frekvenciákon egy-egy állandósult állapotot jelent, és a hálózat számítást ismétlen meg különböző frekvenciákra. Ez azonban felesleges, tehát minden frekvencián újra és újra kiszámolni az impedanciákat, ezeknek soros párhuzamos eredőjét venni, teljesen felesleges, sokkal egyszerűbb, hogyha az ember egyszer s mindenkorra meghatározza az átviteli karakterisztikát, és ebből az átviteli tényező minden frekvenciára egy-egy helyettesítéssel megkapható. Tehát sokkal takarékosabb az átviteli karakterisztika használata, mint nagy n darab külön hálózatszámítást elvégezni az egyes frekvenciákon. Bár ezt is meg lehet tenni. Beszéljünk a teljesítményekről. Eddig általános rendszert vizsgáltunk, amelynek kimenete és bemenete van. Most viszont Kirchhoff hálózatot vizsgálunk, azon belül is egy kétpólust. Ez a kétpólus tetszőleges lineáris elem lehet, vagy akár egy hálózat, amelyből kilóg két vezeték. Legyen a cím, lineáris kétpólus teljesítményei. Miért beszélek teljesítményekről? Megint csak a jelek egyre tudok hivatkozni, ahol számos teljesítményről szó volt. Pillanatnyi, hatásos, meddő, látszólagos, ugyebár, és komplex. Legalább ennyiféle teljesítményt fel lehet sorolni. Nézzük, hogy periódikus állandósult állapotban egy Kirchhoff típusú hálózat két pólusán milyen teljesítmények értelmezhetők és hogyan. Ehhez felrajzolok egy két pólust, amely annyiban doboz, hogy ez egy hálózatot rejthet, speciális esetben egyetlen elemet, és ebből kijön két vezeték, amely között értelmezem az UT áramot, az UT feszültséget és az IT áramot. Tehát itt az U nem általánosan egy rendszerbe menete, hanem kifejezetten feszültségjel. A linearitásból következően megint felírhatom, hogy ha a feszültség periodikus valamely nagy T periódus idővel, akkor ebből a linearitás miatt következik oda és vissza is, mert ugye itt nincs feltétlenül oksági kapcsolat a kettő között, tehát nem az általános rendszermodellről van szó, hogy az áram is periodikus. Tehát periodikus áramom és feszültségem van. Ezeknek ugyanolyan felbontását adhatom, mint ezeknek a jeleknek, nem szeretném még egyszer felírni, tehát tételezzük fel, hogy Fourier sorba bontottam, és az összetevőket logikusan úgy jelölöm, mint ott, meg mint korábban, mérnöki valós alakban. Kétféle teljesítményt fogok definiálni. Az egyik a pillanatnyi. Amely mindig definiálható, és amely időfüggvény, PT egyenlő UT-szer IT. Itt talán egyedül a referencia irány konvenciónkra szeretném önöket emlékeztetni, hogy tudnék pozitívnak tekintjük a teljesítményt akkor, hogyha azonos referencia irányokkal szerepel az UT és az IT, és ekkor a pozitív teljesítmény, az fogyasztott teljesítményt jelent. Ugye ez nem mindenhol van így, más szakma más területein, például erős áramban gyakran megfordítják, hogyha tudják, hogy generátorról van szó, azért, hogy pozitív előjelű teljesítményt kapjanak. De ez így általánosabb. A másik teljesítménytípus, amit egyáltalán definiálni lehet, az a hatásos. Periódikus állandósult állapotban a hatásos teljesítményt mindig úgy definiáljuk, ez egy def egyenlő, hogy 1 per nagy t-szer integrál nullától t-ig, nagy t-ig, pt dt, vagyis a hatásos teljesítmény a pillanatnyi teljesítménynek egy periódusra vett átlagértéke. Az egy periódusra vetett elhagyhatom, mert hogyha egy periódusra ennyi az átlag, akkor a többire is ennyi, tehát hosszú távon ennyi a teljesítmény átlag. Felbontva, ez 1 per nagy t-szer integrál nullától nagy t-ig, ut-szer it dt. Mire emlékezteti ez önöket? Két függvény, két periódikus függvény szorzatának integrálja egy periódusra, hát a Parseval tétel. Egy újabb alkalmazását látjuk. Parseval tétele alapján a hatásos teljesítmény az U0-szor I0 plusz szumma K megy 1-től nagy N-ig, hát itt azért írjunk végtelent, ha már egyenlőséget értem a teljesítményhez, 1/2 UK kalap, IK kalap, koszinusz, ρ UK, mínusz ρ IK alakban írható fel. Ezt a ρ UK, mínusz ρ IK szög különbséget, ezt gyakran egyszerűen φ K-val jelöljük. Tehát ez az áram egyazon kétpólus áramának és feszültségének fázis különbsége, ez a φ szög. Itt is mindegy, hogy milyen sorrendben vesszük a szöge különbségét, mert a koszinusz páros függvény. És akkor egy nagyon érdekes folyománya van a Parseval tételnek, mert nézzük meg, hogy milyen tagokból áll a teljesítmény. Az első tag egy egyenáramú teljesítmény, amely a feszültség és áram állandósult összetevőjének a szorzata, tehát egy egyenáramszor egyenfeszültség. Ez olyan, mintha itt külön számolhatnám az egyenáramú összetevők teljesítményét, és ezt beledobnám a kalapba. Mi van még a kalapban? Hát K növelésével az egyes harmonikusok teljesítményét találom. Minden egyes harmonikus frekvencián van egy feszültségem és egy áramom, ezek szinuszos összetevők, és amit itt látnak, az egy adott frekvenciájú szinuszos állandósult állapotban értelmezhető teljesítmény, ahol az 1/2-es szorzó az elején azért van, mert ezek amplitúdók, ugyebár. Ha effektív értékekre térnék rá, akkor az 1/2-et nem kellene. Mert ugye egy egyfrekvenciás szinuszos teljesítményt a szinuszos állandósult állapotban hatásos teljesítményt így kellett számolni. 1/2-szer feszültség amplitúdószor, áram amplitúdószor, koszinusz fi, ahol a fi a feszültség és áram közötti szög, fázisszög, kezdőfázis különbsége. Tehát azt a nagyon érdekes eredményt kaptam, hogy a P egyenlő szumma K menjen most nullától végtelenig PK, ahol a PK az adott frekvenciájú harmonikus teljesítménye, vagy az adott harmonikus frekvencián számolható teljesítmény. És ez azért nagyon érdekes, mert bár az igaz, hogy a feszültségekre és áramokra érvényes a szuperpozíció elv, a teljesítményekről tudjuk, hogy általában nem. Tehát egy rendszer válaszjelét számolhatom, egy lineáris rendszer válaszjelét számolhatom úgy, hogy a gerjesztést összetevőkre bontom, az összetevőkre külön-külön kiszámolom a válaszjelet, és ezeket összeadom a túloldalon. Ez mindig működik lineáris rendszerre. De a teljesítmények nem szuperponálhatók. Tehát az nem igaz, hogy ugyanebben a felbontásban külön-külön kiszámolom a teljesítményeket és összeadom. Ez általában nem igaz. Az csupán a koszinusz függvények, a harmonikus összetevők ortogonalitásának a különbsége, hogy harmonikusonként összegezhetem a frekvenciákat. Tehát még egyszer vésékezzük be, hogy ez egy kivételes eset, hogy a periódikus állandósult állapotban a hatásos teljesítményt úgy számolhatom, mint a harmonikus teljesítmények összegét. Ez kizárólag egy matematikai, hogy is mondjam, jellegzetességnek a következménye, hogy tudnélik a felbontás ortogonális. Hozzáteszem, hogy ezen a két teljesítmény fajtán kívül periódikus állandósult állapotban egyéb teljesítményt nem szokás értelmezni, mert nem lehet hasznos módon. Tehát nincs meddő teljesítmény periódikus állandósult állapotban, nincs látszólagos teljesítmény, nincs komplex teljesítmény, csak ez a kettő. A következő alkalommal, és most már nem vágnék bele, nincs annyi időm, következő órán, vagyis jövő szerdán még egy példát szeretnék önöknek bemutatni erről az egész anyagrészről, és akkor utána haladunk tovább az általános időfüggvények felé. Köszönöm a figyelmet!